Köszönöm a köszöntést, én is köszöntök mindenkit, és valóban tovább megyünk egy verssel, a tegnapi volt a 19. vers, ahol befejeztük a tékozó fiú történetét, és most pedig a 20. verset olvasom, tehát Lukács evangélium a 15. részének a 20. verse így szól, és útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Azt figyeltem meg, hogy a mai programunk, ez a vers, ennek a versnek a megvizsgálása egy kicsit eltér az előző versek megvizsgálásától, hiszen úgy tűnik, hogy egy nézőpontot váltunk itt, nem a tékozló fiú képébe, vagy tékozó fiú szerepébe képzeljük bele magunkat, ám bár sokszor ez nekünk olyan jó és kívánatos, hanem most azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet, ahogy Tibor mondta, apává válni. Tehát akik már megtértek a tékozlásukból, azoknak nem kell egész életükben a sebeiket nyalogatni, és erről beszélni, és ezt megélni, ugyanígy mindig visszatérni, hanem felelősséggel, tehervállalással apává kell válnunk, tehát nem maradhatunk tékozló fiak, hanem Istenhez kell hasonlítanunk, és erről szeretnék beszélni, hogy hogyan. Azt hiszem, hogy mindannyiunk érezzük ennek sok-sok nehézségét, hogyan gondolunk mi ilyet magunkról, hogy mi Istenhez hasonlíthatunk, ugye? Sokszor halljuk ezt a kicsit ilyen lebeszélő kritikát, vagy ezt a helyre tévő kis véleményt, hogy képzeled magadról, hogy akarsz te szent lenni, az nem lehetséges. Én emlékszem, hogy amikor én elindultam Istent keresni, akkor volt egy katonatársam, aki azt mondta, hogy hát ő azt tanult a konfirmációi oktatáson, hogy mindig gyarlók maradunk egész életünkben. És ez nekem akkor úgy elvette a kedvemet egy kicsit, hogy akkor kezdtem el Istent keresni, és ő pedig mindjárt ezzel tett helyre, hogy hát úgyis egész életünkben gyarlók maradunk, nincs mit tenni, de nem sikerült a kedvemet elvenni. Illetve lehet, hogy már sikerült, de akkor egy másik katonatársam az elveszett bárány példázatát olvasta föl nekem, és az engem akkor annyira megfogott, hogy elindultam akkor Jézust keresni. Nos, akkor nézzük meg, hogy milyen már nem tékozló fiúként, hanem apaként viselkedni a családban, a gyülekezetben, a társadalomban. Ezt az egy mondatot, vagy hát két mondatot szeretném megvizsgálni, három dolgot szeretnék belőle kiemelni. Az egyik a mondatnak az A rész, az első fele, az mi így szól, hogy el is ment az apjához, mármint a tékozló fiú. És akkor mondom, most ne őrá figyeljünk, hanem most az apára, Istenre, meg magunkra. Emlékszem, hogy egyszer a nyíregyházi lelkészem azt mondta egy beszélgetés kapcsán, hogy mindig azt mondták a gyermekeiknek, 11 gyermekük volt ennek a családnak, és hát volt 7 fiú, majd az egyik fiút láthatjuk, vagy találkozhatunk vele holnap után. De hát a fiúk kitettek magukért, nem tudom a lányok hogyan viselkedtek, de hát talán a lányok közül is volt, akik nem azonnal ültek be a gyülekezeti padba, hanem hát tettek kisebb-nagyobb kitérőket, de nem is akarok ebbe így bele bonyolódni. Minden esetre ez az apuka, ez a lelkész, ez az én lelkészem azt mondta, hogy mindig azt mondtuk a gyermekeinknek, hogy bármi történjen velük a világban, ide mindig hazavárjuk őket. És ez nekem akkor, amikor kezdtem járni, olyan sokat jelentett, azzal itt más gyülekezeteket is kipróbáltam, ha szabad ezt mondani, sok helyen voltam, de azzal itt még ilyet nem nagyon hallottam, hogy egy lelkész, vagy nem lelkész, mindegy, kiről beszélünk, elcsavargott, elhajolt gyermekeinek is ezt mondja, hogy bármi történjen veletek, bárhol járjatok, bárkiben csalódtok, mi mindig hazavárunk benneteket, és ez nekem akkor mondom olyan sokat jelentett. Én azt gondolom, hogy ez a lelkész, és mindannyiunknak ilyennek kell lenni, itt most nem fontos, hogy ki, akiről a példát mondtam, azt tud ilyennek kell lennünk. De ott a probléma, hogy ki tud ilyen lenni. Azt tud ilyen lenni, akinek van egy élménye egy mindenképpen, mint a tékozló fiúnak, arról az apáról, aki őt visszavárta és visszafogadta, és az apa Isten. Nekünk, akik ma itt ülünk este, kellett, hogy legyen egy élményünk, és sok élményünk kell, hogy legyen, mert csak akkor tudunk ilyen apává válni. Sok-sok tévedésünk van ezen a területen. Én magamból indulok ki, nem akarok a testvérek közül senkit meggyanúsítani, vagy senkivel belebeszélni, de azt hiszem, hogy sokszor helytelenül ismerjük meg Istent. Ennek sok oka lehet, számtalan oka lehet. Kereshetünk hibásokat, vagy hibás embereket, akik rossz útra vezettek bennünket, vagy rosszul tanítottak bennünket Isten útjára, de azt hiszem, hogy ne innen fogjunk hozzá, hanem inkább onnan, hogy sok minden miatt. Na, most talán ebben egyezzünk meg. Nekem van egy kedvenc könyvem, amit azért szeretek, mert játékosan, humorosan, ugyanakkor komolyan leleplezi a mi emberi hát tévedéseinket, butaságainkat, Bibliához való merev közeledésünket. Múltkor valakivel együtt utaztam egy kocsiban, és mondta, hogy hát édesapám még sok hibát elkövettek hívő életükben, nem így mondta, hogy sok hibát, csak hogy követtek el hibát édesapám még, de meg lehet nekik bocsátani, mert első generációs hívők voltak, és nem volt kitől egy mintát venniük is. És hát ennek tudta be ez a felnőtt férfi, hogy édesapjáik előtt nem volt igazából minta. Persze volt Bibliájuk is. Szentlélek irányított őket, de mégis hogyan kell érteni, hogyan kell a hétköznapokban ezt megvalósítani, nem mindig tudták jól. És ennek sokszor a gyerekek is esetleg szenvedői voltak, de mondom, nem olyan ítélőleg mondta ez a férfi, hanem csak inkább felmentőleg, hogy nem tudtak másképp viselkedni, mert nem volt előttük minta. Igen, könnyebb azoknak, akiknek már emberi példakép, minta is van előttük. Könnyebb megélni a hívő életüket. Most el is ment az apjához. Mindenki tudja szerintem, nem csak én, hogy a gyermekekben az Isten kép úgy alakul ki, hogy az apát megfigyeli a gyerek, nem csak az apát, itt a szülőkre is gondolhatunk, de lehet, hogy elsősorban az apát figyelik. Én emlékszem, hogy évekig jártam a Mándoki gyermek otthonba, és volt ott egy Pepe nevű fiú, most itt szokott koldulni, kéregetni a Lidl előtt, egy ilyen rossz lábú fiú, akkor még futni tudott, most már hát elveszítette ezt a képességét, és emlékszem, hogyha megjelentem az intézetbe, akkor elkérte a táskámat, és hozta utánam a gitáromat. Begombolkozott volt ott több gyerek, akit megfigyeltem így, hogy próbáltak utánozni engem, hogy is néz ki egy lelkész bácsi, hogy nyakkendőben. Emlékszem, hogy volt egy dankóros fiú, aki mindig mellém állt, és amit mutattam, ő is mutatta, kicsit zavart is. De megértettem, hogy nekik erre van szükségük, mert ők nem értették, amit mondtam. Vagy nem sok mindent értettek abból. Egyszer aztán kicsit letörtem, mentem ott a intézmény vezetőjéhez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, most nem tudom olyan jól elmondani a történetet. Még most se tudok jól elmondani a történetet, de akkor még kevésbé. És akkor azt mondta nekem ez a gyerekorvos intézményvezető, hogy figyelj ide, itt nem erre van szükség, hogy te nem így mondta, hogy beszélj, hanem azt mondta, hogy ne problémázz azon, ha nem tudtad jól elmondani. Ha ide kijöttél, megsimogattad egy gyerek fejét, akkor hazamehetsz. Mert akkor elvégezted a dolgodat. Én meg egy kicsit azon görcsöltem, hogy jaj, nem tudtam olyan jól elmondani, nem értették meg, jaj, nem voltam olyan szemléletes, mint ahogy az iskolában ezt tanultuk, hogy hogyan kell egy jó történetet jól elmondani. De ez csak innen jutott eszembe, vagy erről, hogy igen, egy apa, egy szülő, az a gyermekei előtt, de most ne csak testi gyermekekről beszélünk, beszélhetünk a gyülekezetről is, vagy a társadalomról is, ahol a hívő ember dolgozik, megfordul. Ott figyelnek bennünket, ugye látványossága lettünk ennek a világnak. És még akkor hadd hozzak ide egy példát, Assisi Ferenc példáját, aki most nemrégen valamilyen beszélgetésben említettem, hogy Ferenc tanítványai egyszer megfigyelték, hogy aznap nem prédikáltak, és szóltak Ferencnek, hogy Ferenc, ma nem prédikáltunk, miért? És azt mondta Ferenc, hogy dehogy nem. Hát azzal, hogy bementünk a városba, élelmet kaptunk az emberektől, most nem tudom, hogy Ferencé kódolórend volt-e, vagy vehettek-e maguknak élelmet, ezt nem tudom, lehet, hogy jobban tudják a teológus társak, nem tanulnak, nem tudják. De nekem se itt most eszembe.
Nem
vagyunk katolikus papok, ugye? Mindjárt megvan a felmentés. De nem tudom, hogy hogy történt, hogy koldulhattak, vagy vehettek is maguknak élelmiszert a ferencesek, nem tudom. Hát akkor még nem volt rend, mert még akkor alakult ki. Nem tudom, náluk mi volt a gyakorlat. Azt hiszem, hogy csak amit kaptak, azt fogadták el, nem kértek. És azt mondta a Ferenc, hogy de, az, hogy bementünk a városba, hogy ide adták nekünk az alamizsnájukat, és hazamentünk, azzal prédikáltunk, mert az emberek láttak bennünket. Hogy hogy megyünk be, hogy viselkedünk, hogy kérünk, vagy nem kérünk, vagy amit elfogadnak, hogy köszönjük meg, stb. Ezt most csak én így gondolom, hogy ezt mondta Ferenc, de valami ilyesmit mondta, hogy de azzal is prédikálunk, ha nem prédikálunk. És mennyire igaz. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ne irigykedjen senki a prédikátorra, mert az csak egy szolgálat a gyülekezetben. Nem az a legfontosabb, olyan értelemben, hogy az igét továbbadja, igen, de nem az ő személye a fontos, akik hallgatják, azok épp úgy prédikálnak, csak nem a gyülekezet előtt, hanem ahol vannak ott. Szóval jó, hogyha lehet hozzánk jönni, a gyermekeink, lelki gyermekeink, meg akik látnak bennünket, azok úgy tekinthetnek ránk, mint kire, mint egy jó apára. Emlékszem, csak néhány éve laktunk itt Kisvárdán, egész kicsik voltak a gyerekek, még kisebbek, mint most Anna meg Márk is. Az egyik utcán sétáltam, és egy néni megállított, és azt mondta, hogy ismered én magát, maga itt az evangélikus lelkész, ugye? Mindig evangélikusnak szoktak nevezni, most legutóbb egy szilveszter napján egy temetési szolgálatot végeztem, mondta valaki, nagyon szereti ezt az evangélikus szertartást, nagyon szereti az evangélikus egyházat. Mondta neki, én is. Nem javítottam ki, mert éreztem, hogy mondta, hogy az ő apukája is az evangélikus egyházban járt. És szoktam ennek örülni, hogy nem tudom, Miklós örül-e neki, hogy ez így van, vagy ki örültek-e ennek, de szóval, hogy fontos az, hogy hogyan tekintenek. És visszatér végre, hogy én nem is tudtam, egy-két éve laktunk még itt, azt hiszem, hogy teljesen ismeretlen vagyok az emberek előtt is. És valaki azt mondja, hogy én ismerem magát, maga az evangélikus lelkész, ott lakik a Várda István utcán, ugye? Mondtam, hogy igen. Fontos az, hogy apává váljunk, hogy úgy ismerjenek bennünket az emberek, hogy lehet hozzánk jönni. Mert hogy itt ebben a versben, amit itt olvastam, erről volt szó, hogy a fiú, a tékozló fiú mit csinált? Elmegyek apámhoz. És útra kelt és elment. Hogy lehessen hozzánk jönni. Hogy az embereknek legyen egy ilyen benyomása rólunk, vagy több is, hogy fel lehet keresni bennünket, lehet velünk beszélgetni, őszinték vagyunk, tudunk, vagy akarunk segíteni, ha nem is mindig tudunk. Elődöm Lajos bácsi, Elek Lajos, aki előttem volt itt, egyszer azt mondta, akkor is volt egy felújítás az épületben, amin most újra túl vagyunk, akkor is volt egy ilyen, és azt mondta Lajos bácsi, hogy tudjátok, az a baj, hogy ha látom, hogy jönnek a munkások, és valamelyik cigarettát, itt nem szívesen veszem, ha bejön. De azt mondta, hogy de pedig ez ellen én küzdök, hogy ne, hogy észrevegyék rajtam az emberek, hogy nem szeretem a cigarettafüstöt. És akkor ezen is ugye elcsodálkoztam, hogy ez a már akkor nyugdíjas lelkész, aki könyvesként nagy munkát végzett azon az épületen, amin most 20 év után újra egy nagy munkát kellett végezni. Ezt, szem előtt tartott, hogy még a segédmunkás sem, még a kőműves sem, nem minthogyha az kevesebb lenne bármelyikünknél, csak hogy valakik szerint úgy van, hogy a segédmunkás, a melós, de ő még azt is fontosnak tartott, hogy az is hadd jöjjön be a házba, hadd jöjjön be az imaterembe, még akkor is, hogy ott a kezében a cigarett, amit ő annyira nem szeretett. Hálát adunk azért, hogy jöhettünk Istenhez, ahogy voltunk, és adjanak értünk hálát mások, hogy hozzánk is lehet jönni, ahogyan vannak, és lehet velünk találkozni. Meglátta és megszánta. Egy érdekes gondolatot olvastam, de nem annyira érdekes, lehet, hogy csak nekem volt az, amely azt mondja, hogy miután a tékozó fiú elment otthonról, az apja attól a naptól kezdve figyelte, várta. Nem tudom, hogy így volt-e. Lehet, hogy így volt. A példázatból, amit az Úr Jézus elmondott, ez érthető, hogy ennyire fontos volt, ennyire szerette az apa a fiát, hogy mikor elment, attól kezdve várta és visszavárta. És amikor meglátta, akkor megszánta. Napokban beszélgettünk Angélával arról, hogy amikor a nyíregyházi gyülekezetbe kerültünk, akkor mennyire más volt ez a gyülekezet, mint ahol előzőleg jártunk. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom, hogy bementünk a gyülekezetbe, és hátrafordultak a testvérek, odajöttek, kezet fogtak, elbeszélgettek velünk. Megkérdezte egyszer a lelkész tőlem, hogy nem vékony ez a téli kabát, ami magán van, nem fázik. És ha ott dolgoztunk az udvarban valamit, akkor azt mondta, jöjjön, ebédeljünk együtt, mert most nem tudott ebédet főzni magának. És sorolhatnám, hogy amit előtte gyülekezetekben, ahol voltunk, és nem akarok itt most senkit bántani, azért nem említem, hogy hol voltunk, nem történt meg. Ott itt megtörtént, és engem ez fogott meg, és John Wesley, a metodista ébredés lelki atya azt mondta egyszer a prédikátorainak, hogy értsétek meg, hogy a bűnösöket nem csak az evangélium nyeri meg, hanem a testvéri szeretet. És ez akkor ott úgy éreztem, hogy az én életemben is beteljesült, hogy igen, éreztem, hogy megszólít Isten az igén keresztül. Sehol máshol azelőtt nem éreztem, de nagyon fontos volt az, hogy ezt támogatták a testvérek. Azzal, hogy szerettek, hogy befogadtak, hogy törődtek velem, hogy megkérdezték, hogy stb. Amit ezelőtt nem nagyon tapasztaltam máshol. Biztos volt. Lehet, hogy én nem voltam még akkor erre alkalmas. Azon is elgondolkoztam, hogy ez az idős ember, nem tudjuk ugye hány éves volt, vagy az Úr Jézus hány évesnek rajzolta meg ennek az atyának az alkatát, az életkorát, de nekem az is eszembe jutott, hogy várta, és ő látta meg először. Nem véletlenül mondja talán az Úr Jézus így el ezt a példázatot. Ez azt hiszem, hogy megegyezik tapasztalatunkkal, hogy nem mi kerestük Istent, vagy amikor elkezdtük keresni, akkor már azért kerestük őt, mert ő már előbb szeretett bennünket, és keresett bennünket. Mondom, én ezt hallottam ezt a példázatot először, hogy hagyja a meglévő 99 jót, és elmegy, és megkeres az elveszettet. És én akkor kezdtem el keresni Istent. Tehát itt, hogy az idős apa, atya várja, és ő látja meg először a fiát, ez azt gondolom a példázatban ezt is jelenti, hogy Isten vár, és ez nem új gondolat, mert ezt eddig is hallottuk, de hogy ő az első, ez sem új talán. Inkább akkor talán az volt nekem az új, hogy ha idős embert mondott ott az Úr Jézus, akkor ez az idős ember nem mondott le arról a szeretetéről, arról a vágyáról, hogy egyszer még a fiát viszont láthatja is, és újra találkozhatnak. Van egy elég kedves igém, ami most így ide kívánkozik. A II. Korintusi levél 12. fejezetében azt mondja Pál apostol, a Károli fordítás talán még szebb, de ez sem csúnya. amit itt mond Pál, tehát 2. Korintusi levél 12. fejezetének 15. versen. 16. Bocsánat, nem 15. Így szólok Pál apostol, én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom értetek. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem? Azt hiszem a pároli fordítású Bibliában ez úgy van, hogy ha ti kevésbé szerettek is engem, én akkor is szeretlek titeket. Nem tudom, melyik fejezi ki jobban, de valahogy azért gondoltam, hogy ide kapcsolódik most, mert az atya, az idős atya, az idős apa, akit Isten nem lankadt meg a szeretetében, nem lehetett semmivel lebeszélni, eltántorítani ettől, kioltani a szívében a szeretetet, ócsárolni a fiát, befeketíteni a fiát, nem engedte az ő szívében, ez mindig megmaradt. És itt Pál és a gyülekezet kapcsolatában az apostol, akit tudjuk, hogy milyen sokat bántottak. Azok a gyülekezetek, amelyeket ő alapított. Vagy nem ő, hanem áttételesen ő alapított, de akiket gondozott, lelki gondozott, azok miket mond, milyen dolgokat mondtak róla. És itt egyébként, ha valaki elolvassa a fejezet korábbi versét, akkor azt látja, hogy az apostol egy kicsit viccesen is beszél arról, kicsit ironikusan, ha nem is viccesen, hogy hát megbántottalak benneteket, bocsássatok meg, ha azzal megbántottalak benneteket, hogy nem raktam rátok terheket. De bocsássatok meg, hogy jó voltam hozzátok. Kicsit ilyen, erre mondjuk azt, hogy ironikus, tehát amikor tudjuk, hogy nem komolyan beszél, hanem éppen a vicc eszközével akarja ébreszteni a hallgatóit, hogy bocsássatok meg, hogy nem terheltelek meg benneteket, bocsássatok meg, hogy szeretlek, én szeretlek benneteket. Ha ti nem szeretek, nem baj, én akkor is szeretlek benneteket. És így erre gondoltam, hogy apává válni, hogy van-e bennem gyermekeim iránt, illetve benned, meg lelki gyermekeink iránt, meg most még majd a megtérendők iránt, van-e bennünk ilyen erős, ilyen kitartó, ilyen isteni szeretet, vagy ha kapunk egy kis rosszat valakitől, akkor már azt mondjuk, hogy hoppá, akkor már én ezt így nem tudom folytatni, bocsánat. Én azt gondolom, hogy sok-sok próbát élünk át ezen a területen, mégis abban tudunk megnyugodni, megmaradni, hogy Isten a mi apánk, a mi édesapánk, és ő szeret bennünket. Mi őtől kapunk erőt, még akkor is, ha bennünket nem szeretnek. Meglátta, megszánta. Olyan szép gondolat ez. Mint ahogy a Jónás könyvében olvassuk, amikor az Úr azt mondja Jónásnak, aki felháborodik a tök miatt. Szintén itt is a régi fordítás talán szebb, amikor azt mondja ott az Úr hangja Jónásnak, hogy te szánakozol a tök miatt. Haragszol, méltán haragszol a tök miatt. Amit nem gondoztál, nem ápoltál, egyik este nőtt a másikra, másik napra elfogyat. Én pedig ne szánjam az embereket, Ninivét. 120 ezer embert, ha jól tudom, körülbelül ennyien laktak akkor ott, és az a sok érték, az a sok vagyon, az a sok állat, mondja Jónás könyve, az a sok barom, az a sok állat, még Istennek azokra is volt gondja, ne sajnáljam őket. Igen, van mit tanulnunk Isten szeretetéből. Nem szánakoznunk kell egymáson, hanem megszállni, egymást szeretni, egymást. Ne ítéld addig embertársadat, még egy napig nem jártál mokaszínjában. Mikor évekkel ezelőtt a testvéreket hoztam Isten tiszteletre a kocsiban, akkor még ugye nem nagyon volt kocsi senkinek a gyülekezetben, és együtt utaztunk, sokszor kétszer, háromszor volt, hogy négyszer, ötször is fordultam, egyszer megszámoltam, hogy hétszer fordultam, mire felhoztam a testvéreket az Isten tiszteletre. Nagyon fárasztó, fáradtságos volt, de a kocsiba olyan jókat beszélgettünk, illetve ők is egymással, meg velem is. És mikor kiálltam a szószék, egészen másképpen tudtam beszélni, mivel tudtam azt, hogy kikről beszélek, kik azok, akiket hozok. milyen bajuk, gondjuk, problémájuk van. Egészen másképp tudtam, bár annyira nem tudtam még akkor rögtönözni a szószéken, talán most sem tudok, és nem is biztos, hogy jó az, ha valaki mindig rögtönözze. Tudtam, hogy kiknek beszélek, és hogy azt a mondani valót, azt az üzenetet hogyan mondjam el úgy, hogy azt megértsék, és az hasznos is legyen az ő számukra. És akkor fejezzük be azzal, amivel itt a mai történetünk lezárul. Nem lényegtelen, nem utoljára, azt szokták mondani utoljára, de nem utolsó sorban. Futott az apa, rágurult gyermekére, ő az ő karjaiba, és csókolgatta őt. Azon gondolkoztam, hogy mit is jelent ez. És akkor hosszasan gondolkodtam, biztos ti is tudjátok, hogy mit jelent, mert magáért beszél ez a szép példázat, amit az Úr Jézus mondott, de nekem valahogy azt üzente, hogy a családomban, a gyülekezetemben, ahol vagyok, valahogy több érzelemre lenne szükség. Lehet, hogy tévedek, és egyébként én most ezt így bele éreztem, de azt gondolom, hogy nem járok messze az Isten igazságtól, és nekem valahogy ez fontos lett most, hogy több érzelem kell. Több bátorítás egymásnak, több szeretet, több kitartás, még azok mellett is, akik esetleg bennünket kevésbé szeretnek, mint mi szeretjük őket. Egyszer valaki mondta, hogy ne legyünk a gyülekezetben érzékenyek. És valóban ez is lehet egy hiba, hogy valaki érzékeny. De nekem meg ott motoszkált akkor a gondolataimban, hogy de ha valaki azt mondja, hogy ne legyünk érzékenyek, akkor valaki meg azt mondhatná erre, hogy de ne legyünk bunkók se. Bocsánat a kifejezését. Tehát nem mondjuk azt, hogy testvére, legyél már olyan érzékeny, bírd ki, hogyha én most megsértelek, fölveszem a lelki bakancsot, és egy kicsit megtaposlak, nem kell ezt ugyan érzékenyen felfogni. Mindkettő igaz szerintem, ne legyünk érzékenyek, ne bántódjunk meg hamar, ne csináljunk a bolhából is elefántot, ahogy szokták mondani, mert erre is hajlamos a hívő ember, hogy úgy érzi, őt mellőzik, másokat jobban szeretnek, a lelkész vele nem beszélget talán annyit, nincs úgy benne a gyülekezet közösségében. Múltkor nekem valaki azt mondta, hogy meglepődtem, vagy azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy ha én zsidó lennék, akkor jobban szeretnétek engem. Nem tudtam, hogy ezt mire mondja. Ha én zsidó lennék, akkor lehet, hogy jobban szeretnétek engem. Nem hiszem. Hát hiszen valami gyülekezetünkben két olyan testvér is, akinek az édesanyja zsidó ember volt, de vannak közöttünk romák, vannak közöttünk mások, és soha nem nézzük és nem kérdezzük, hogy ki honnan jön, hiszen Jézus egyítette a két nemzetséget, lerontotta a választófalat. Nem nézzük, de mindenkit megbecsülünk. A zsidóságáért, a cigányságáért, ha valaki szegény, ha valaki fogyatékos, mindenkit befogadunk, mert ez a úgy gondoljuk, hogy a helyes hitvallásunk, amit az egyházunk vallott és vall most is ebben a kérdésben. De még ilyen is van, hogy valaki azt gondolja, hogy nem szeretjük, és azért nem szeretjük, mert nem zsidó. Igen, ilyen is van, hogy érzékenyek vagyunk, vagy valamilyen tévedésen alakul az, hogy így gondolkozunk. De arra is vigyázzunk, hogy ne bántsuk egymást. És valahogy nekem, mondom, ezt jelentett ebben a témában, úgy válhatunk apává, úgy lehasonlíthatunk Istenhez jobban, hogyha a tőle kapott indulattal, a tőle kapott szeretettel forgolódunk, ahol vagyunk, mindenhol. Akkor lesznek olyanok, akik felfigyelnek, és azt mondják, hogy ennek a testvérnek, ennek az apának, ennek a munkatársnak, ennek az utcabelinek van valami az életében, amit eddig én másoknál nem tapasztaltam. És elindulnak az igazi apához, mert az igaziak nem mi vagyunk. De sok múlik azon, hogy viselkedünk, hogy azzal oda fordítjuk emberek tekintetét az igazi apához, az igazi mennyei atyához, vagy elfordítjuk a tekintetüket, mert csalódnak bennünk. És még egy befejező gondolat, Azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy igen, de itt a példázatban arról van szó, hogy ez a tékozó fiú már megtért. Letette bűneit, és már jött az atyához. Hát nekünk is könnyebb dolgunk lenne, hogyha a gyülekezetben csupa olyan ember jönne, aki már megtért volna, ahogy egyszer valaki mondta nekem, egy nyíregyházi egyházi alkalmazott, akivel együtt dolgoztam valamikor, azt mondta, hogy az lenne az igazi híde, bejönne, vagy 20 csöves, és egyből megtérne mindegyik. Mondta neki, biztos, hogy jó lenne, ha bejönne, vagy 20 csöves, és egyből megtérne, mert ő kritizálta azokat a szegény nyíregyházi testvéreket, akiről ő nem tudta, hogy azok már 20 éves koruktól, vagy 10 éves koruktól hívő emberként éltek, és már nyilván megöregedtek, megfáradtak, de azért sok tanulnivaló volt tőlük, meg még most is tanulhatok, és sokat tanulok az akkori kedves Tirpák nyíregyházi testvérektől, de ő azt mondta, hogy az lenne az igaz, hogy 20 csöves bejönne ide. Vagy a múltkor azt mondta nekem valaki, hogy kibérelném azt a nagy csarnokot, hívnék egy igazi lelkész, mondta nekem. Hogy a fiatalokat meg tudjam szólítani. Nem kedves volt. De hát mégis miért ne? Hát én nem tartom magamról azt, hogy én vagyok az a lelkész, aki mindenkiért tud szólni, és mindenkit meg tud szólítani. Bizony, jó lenne az, hogyha ha jönnének a fiatalok, és lennének fiatalosabb lelkészek, és szólna a gitár, mint hogy szól is, csak lehet, hogy talán nem úgy, amit a fiatalok ma szeretnek. De én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogyha ki tudunk tartani ebben a szeretetben, ha igazi apává tudunk válni, akkor még sokan elindulhatnak és induljanak el Isten felé. És akkor jövünk mi? Olyan értelemben, hogy segítjük őket oda, és oda találnak. Biztos, hogy jobb lenne, hogyha 20 csöves bejönne, és 20 gyülekezeti tag ülne már vasárnap énekes könyvvel a kezébe, és énekelni az énekeket, és támogatná a lelkészt is, a gyülekezetet, és menne a világba is naponta megsokszorozódna, mint az első időkben, de amíg nincs így, addig tartsunk itt. És így lesz. És tegyük a dolgunkat a hétköznapokban, szeressünk, tartsunk ki, legyünk álhatatosak, mutassunk Istenre, kérjünk napról napra erőt ahhoz, hogy ezt megtegyük, és amit Isten megígért, az beteljesíti, megáldja a mi életünket. Ezt kívánom, hogy váljunk apává, és mutassunk rá az igazi mennyei apává, hogy sokan eljussanak ő hozzá. Amen.